mi Urunk mennybe menetelének történetét, ugyanint azt Lukács írja az apostolok cselekedetéről írott könyvében. Az első fejezetből olvasom az első 11 verset. Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyet felvitetett. Miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velünk, kijelentette nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sok idő múlva Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem rátok tartozik, hogy megtudjatok olyan időpontokat vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga kizárólagos hatalmával állapított meg. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, a szemük láttára fölemeltetett, és felhőt akarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állott meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki fölvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Kedves testvéreim, ezen a napon, ami Urunk Jézus Krisztus mennybe menetelére emlékezünk. Nagyon bonyolult ez az ünnep, ha elakad a figyelmünk a betűknél. De nagyon gyönyörűséges ez az ünnep, ha van bátorságunk a betűk mögé gondolni, gondolkozni, és úgy keresni azt az üzenetet, ami a régi betűkbe van rejtve. Pedig a betűk annak az antik világképnek a közegében adják át nékünk az üzenetet. Azt az antik világképet jellemezte ez a háromszintű valóság, mi itt élünk a Földön. Alattunk van a pokol, a sötétség, a mélység, a tűz, a kárhozat. Fölöttünk van az ég, tiszta, kéklő ég volt, a csillagos éjszaka, a napnak a ragyogó sugara. Az ég, a menny ország, a tisztaság, az üdvösség, Isten. Tehát ebben a háromszintű gondolkodásban próbálták elmondani az igazságot, és amikor Jézusról vallottak, akkor igazából azt vallották, hogy egész mindenséget bejárja Jézus valósága. Szálla alá poklokra, aztán harmadnapon feltámadott, felméne mennyekbe. Most itt egy nyelvtani finomságra figyeljünk föl, testvéreim. Az apostoli hitvallást idéztem, az apostoli hitvallásnak a közepén van a Jézusról szóló vallomás, először az Atyáról szól, aztán a Fiúról részletesen, aztán röviden a Szentlélekről és annak munkáiról. Tehát középen ott van a Krisztus történet, de figyeljük meg ezt a nyelvtani finomságot, hogy múlt időben hangzik a vallomás egészen idáig, fogantaték, született, szenvedett, meghalt, eltemettedett, föltámadott, fölmélyne, ez is múlt idő, fölment a mennyekbe, és itt megszűnik a múlt idő, és minden kezdve jelen idő van. Nem úgy, hogy fölmélyne és ült, hanem ül az Isten jobbján. Egy váltás történik ezen a ponton, eddig múlt időben volt szó a Krisztus történetről, innen kezdve jelen idő van. A mostani ideig és mindvégig jelen idő. Fölment és ül folyamatosan mindvégig. Mi van ebben a nyelvtani kis finomságban, amire talán nem is figyeltünk eddig? Hát az van, testvéreim, hogy a Krisztus történetnek van egy földi része, fogantaték és fölmélyne, két szó között van a Krisztus történet, az ő mennybe menetelével lezárult a kör, az ő földi szolgálatának a része az örökké valóságból, ez a kicsi idődarabka, ez kerek egész élet lezárult, és onnan kezdve egy új időszak indult el, ami folyamatos jelen ül az Atya Istennek jobbján. Folyamatosan ül, onnan kezdve egy új periódus, új szakasz, új hajón, új világkorszak kezdődött. Tehát ez a szó, hogy fölméne mennyekbe, ez jelenti az ő föld szolgálatának a lezárását, amiként volt kezdete, hát ez volt a befejező része, aztán onnan kezdve más minőségben ugyanaz a Jézus végzi a szolgálatát. Nem ember voltából kivetkőzve lett ismét Istenség vagy Isten, hanem ember voltában megdicsőülve ment vissza a mennyei világba. Mondom, hogyha ezt a nyelvtani apróságot elemezzük, abból már is ennyi minden kibontakozik. Ez a mennybe menetel egy záró része annak a szolgálatnak, ami a teste öltéssel kezdődött. Na most Lukács evangélistának a szövegét hallottuk. Lukács volt az evangélisták között, aki az időbe szétosztotta a dolgokat, és Lukácsnak a koncepciója az volt, hogy föltámadott, aztán még 40 napon át megjelent, eltűnt, és aztán 40. napon végképp elbúcsúzott a tanítványaitól, és onnan kezdve nem látták őt többé. Tehát Lukács, mondom, így időrendbe osztja a dolgokat, más szentírók, újszövetségi szentírók egy kicsit másként gondolkoznak. Több nyomát találjuk annak a felfogásnak, hogy a feltámadás egyúttal a megdicsőülés is volt. A Filippi levélben van az a szép ős keresztény himnusz, nem tekintette zsákmánynak az ő Isten létét, közénk jött, engedelmes volt a haláli keresztfának a haláláit. Annak okáért felmagasztalta őt az Isten. Ez a felmagasztalta, ez egy komplex szó, ebben benne van az, hogy föltámasztotta, és benne van a fölemeltetés. Tehát például az őskeresztény himnusz nem tesz különbséget, hogy föltámadás, és utána 40 nap múlva mennybe menetel. De nem is lényegesek ezek a részletek, a valóságot kell keresnünk, hogy ezekben a különféle csoportosításokban, szövegezésekben mi az isteni valóság. Lukács gondolatára rezonál a szívem. Tudnék, Lukásnak az a gondolata, hogy átmenetet biztosított a tanítványok számára, a nehézkes tanítványok számára, átmenetet biztosított a tapintható, érzékelhető jelenlét között és a Szentlélek erejében való újfajta jelenlét között, ami pünköstől kezdve volt aztán az ő jelenlétének a módja, tehát először testben volt itt, aztán föltámadott testben megjelent, eltűnt, ez egy átmenet volt arra az időre, amikor többé egyáltalán nem látják, hanem csak Szentlélek által veszik a Krisztus hatásokat. Az egyház történelemben van egy nagyon megkapó példa, elmondom röviden, az egyház nagyjai között emlegetnek egy bizonyos Oberlin Frigyes nevű ébredéses, missziós ember, francia ember volt, a Vogézekben élt, hegyes, völgyes, elmaradott falusi lelkész volt igazában. Na, most csak azt tartozik ide, hogy ennek az Oberlin Frigyesnek életében egyszer egy hirtelen törés történt, szinte egyik napról másikra elveszítette a feleségét, akivel nagyon meghitt, bensőséges közösségben él. És ezt az embert, aki mélyen hívő ember volt, nagyszerű szociális intézménye, mindenféle volt, most nem részletezem ezt, egy nagyszerű hívő ember, aktív, alkotó ember volt, teljesen összeroppant, amikor a feleségét egyik napról másikra elvesztette, és aztán átélt egyszer csak valamit, hogy tudnék éjszaka megjelent a felesége. Ez nem spiritizmus volt, ő nem idézte meg a feleségét. Ő szenvedett azon, hogy elveszített valakit, és egyszer csak átélte, hogy éjszaka valami fényességben megjelenik a felesége, és beszélgetni kell hozzá. És aztán elbúcsúzott, és másnap éjjel megijött a felesége. Aztán lassan kialakult egy ilyen különös kapcsolat a meghalt felesége meg ő közötte, lassan valóságos megbeszélésé mélyült az együttlétük, a gondjait, a gyülekezeti egyházi szolgálatát, a gondjait, a feleségével beszélte, az tanácsokat adott nekünk. Ez így tartott két éven át. És két év után egyszer csak azt mondta a felesége, most már elég erős vagy, most elbúcsúzom tőled, és majd aztán találkozunk, amikor te is jössz a mennyei világba. Elbúcsúzott, és onnan kezdve soha többé nem jelent meg még a felesége. Mondom, az egyház történetnek egyik rendkívül érdekes adaléka ez, amiben az a szép, hogy semmi erőltetés, semmi erőszak nem volt, hanem egy ajándék. Isteni ajándék volt, egy isteni irgalmasság volt e felé, az ember felé. És valóban két év során megerősödött annyira, amikor megszűntek ezek a megjelenések, akkor is most már ő felerősödött arra, hogy csinálja a dolgát. Hát ez egy kicsit példázza azt, ami a Krisztus történetben sokkal előbb lejátszódott. A húsvét utáni időszak volt az átnevelés időszaka, amikor is Jézus Krisztus a tanítványait lassan-lassan ránevelte arra, hogy ugyanúgy jelen van, ha nem tapintható a jelenléte. És itt mindjárt ismerjük el, hogy bennünk van ez a vágy, hogy tapintani, megfogni az Isten valahogy bizonyítékot, jelt kapni az Istentől. És az Isten nevelése az, hogy ha nem tapinthatjuk, ha nem jön a jel, akkor is bensőben bizonyosnak lenni Isten felől. Na, tehát itt erről van szó, ha szabad mondom ennek az Oberlin Frigyesnek a példáját, mint gyarló tükörképet elétek tartani. Valami ilyesmiről volt szó, húsvét áldozó csütörtök és pünkösd napjaiban, irgalmasan, gyöngéden készítette föl Jézus az újfajta Krisztus élményekre, újfajta Krisztus találkozásokra a tanítványokat. Na tehát föl kell bontani ezt az antik világképből maradó, vagy világképből megszövegezett gondolatot, hogy tudjuk, kimentek egy hegyre, aztán fölemelkedett, fényes felhő eltakarta. Tehát ilyen érzékletesen a régi világnak ebben a képében mondja el a Szentő azt a gondolatot, hogy egyszer csak elbúcsúzott Jézus az övétől, és visszament abba a mennyei világba, amelyikből közénk jött. Most itt egy nagyon fontos gondolatot igyekezzünk megjegyezni, testvéreim, ha nem vagyunk nagyon fáradtak. A mennyországról, hogy is vagyunk a mennyországról. Van téves gondolat, és van igazság ez ügyben. A téves gondolat az, hogy valahol, valószínűleg valahol fönt, a régiek meg a gondolták, valahol van a mennyország. És ahol a mennyországban, ott van az Isten. ez a téves gondolat. Ehelyett az igazi gondolat az, hogy ahol az Isten van, ott van a mennyország. Tehát pontosan fordítottja az igazság. Lokálisan, valahogy úgy geográfiailag képzelni, valahol van a menny, és annak a közepén van az Isten. Holott az igazság az, hogy ahol nagyon jelen van az Isten, ahol intenzíven jelen van az Isten, ott van a mennyország. Most, hogyha ezt a gondolatot komolyan vesszük, akkor innen lehet egy csodálatos krisztológiát kibontakoztatni, nevezetesen azt a gondolatot, hogy Jézus egy volt az Atyával. Én és az Atya egy vagyunk. Ez az egység egyik alap üzenete a Szentírásnak, mert ennek ilyen mágneses vonzása, amiképpen én az Atyával egy voltam, ti is lehettek, én velem, általam az Atyával egyek. Na most ezt a részét hagyjuk. Csak azt a másikat, amiről a Szentírás ismételten beszél, hogy Jézus az Atyával egységben volt, egy teljes életközösségben, és onnét kiszállott és belemerült, az Isten belemerült a nem Istenbe, jó lett az is isteni, de nem Isten. Jézus kiszállott az Atyával való egységből, belemerült az anyagi létbe, az ember létbe. Ez a karácsonyi történet. Aztán megtörtént ennek a fordítottja, hogy kilépett az anyagi világból, és ismét belemerült az isteni életbe. Ez az áldozati története. Tulajdonképpen, amit ma ünnepelünk, ennek a méltó párja a karácsony. És hogyha nagyon tömören mondjuk a dolgokat, karácsonykor az történt, hogy az ige testté lett. Áldozó csütörtökön az történt, hogy a test igévé lett. Ez a Krisztus történetnek a foglalata. Az ige, aki az Isten volt, a Logosz, az ige testté lett karácsonykor, és a test vissza minősült igévé. Ez a mennybe menetelnek a valós tartalma, amit mondom, ilyen antik világképnek a szavaival mond el Lukács természetesen, de mi a lényegre gondoljunk. A lényeg tehát az, hogy egy volt az Atyával, nem tekintette zsákmánynak ezt a csodálatos egységet, megüresítette magát, az isteni gazdagságból, létgazdagságból kiüresítette magát az ember létnek, az edényszerű ürességébe, és ebben hordozta az Isten, aztán kiüresítette magából az ember létet, és visszamerült az isteni lét teljességében. Most testvéreim, ha ezt még tovább gondoljuk, akkor gyönyörűséges részletek jönnek elénk. Ez szerint tehát a Krisztus történetnek van egy ilyen kettősége, hogy az ige testé lesz, de van egy ilyen, hogy a test viszont igévé lesz. És ezt lehet úgy venni, hogy a gondolatok játéka, de hiszem azt, hogy többről van szó, mint a gondolatok játékára, azért, mert szép és harmonikus és ritmikus valami, mint hogy ez a két gondolat, azért lehet igaz is. Azért, mert szép és összecsendül, attól még lehet igaz is, és hiszem, hogy így igaz. Hogy először az ige testé lett, aztán a test megint igévé lett. Na, ha ez így van, akkor a mi keresztény életünkben is van ez a kettős mozgás. Van úgy, hogy az ige testé lesz. És van egy ilyen lehetőség, amire eddig azt hiszem kevesen gondoltunk, hogy nem csak az lehet, hogy az ige testé lesz, hanem az is, hogy a test igévé lesz. Na gondolkozunk egy kicsit erről a kettőről, mert ez együttéve a Krisztus történet, és ez együttéve a mi lehetőségünk, amit hol megvalósítunk, hol nem. Tehát az egyik lehetőség az, hogy az ige testé lesz. Néhány ilyen példát mondok. A Biblia tanúsága szerint maga a prédikáció például, amit én most csinálok, ez is olyasmi, hogy az ige testé lesz. az isteni igazság, az isteni valóság emberi szavakba öltözik, emberi szavak edényébe merevedik, megalázza magát, és az ige testé lesz a prédikációban. Tehát messze a prédikációt megelőzően a Bibliában is már az ige testé lett, betűvé lett, könyvre forgatható, kiforgatható, elforgatható könyvé, betű sorozatává lett. Az ige testé, amiként a názáreti Jézusban az örök ige testé lett, a Bibliában is az Isten igéje testé lett. De a reformátorok ezt a vakmerő vallomást írásba foglalták, és azt mondták, hogy predikáció verbi dei, est verbum dei, az Isten igéjének a prédikálása nem más, mint maga megint egy bizonyos inkarnáció, maga Isten igéje. Tehát például Isten igéjének a megtestesülése az, amikor prédikálok. De ugyanúgy merem azt mondani, hogy a diakóniában is valami módon megtestesülés történik. Amikor elmegyek egy beteghez, leülök az ágya szélére, vagy ágya mellé, és beszélgetek vele, megsimogatok, ebben az ige testé lesz, mégpedig nem a logosz része, a gondolati része, hanem a igének a szeretet része. Az Isten logosz és agapé, szeretet és logosz. Az Isten szeretete lesz akkor inkarnálódott valósággal, amikor egy beteget meglátogatunk. És még a harmadik vagy következő példa az egyház. A Biblia szerint az egyház a Krisztus teste. Most ebben a világban Krisztus az egyház testben van jelen. Nyomorult ez a test, mint hogy az ő názáreti Jézus teste is olyan volt, hogy lehetett véresre verni, tömis koronát feletenni, haldokolt és meghalt az a test. Hát az egyház is még ennél nyomorultabb, de mégis csak a Krisztus megtestesülése ebben a világban. Ez a szentírásnak megint csak egy vakmerő vallomása. Ezek, akik mi vagyunk, és ki gondolja maga szégyenére, nyomorúságára, ezek mi a Jézus Krisztus inkarnáció, a testetöltése vagyunk. Tehát van egy ilyen mozgás, hogy az ige testé lesz. De van egy másik mozgás, hogy a test igévé lesz. Eddig erre nem igen gondoltunk, és talán most elakad a lélegzetünk erre, pedig van ilyen is. Egyébként nagyon érdekes, most már kicsit hadd filozofáljak, ünnepnap van egy kicsit többet veszem igénybe a figyelmeteket, testvéreim. A modern gondolkodás kezd ráeszmélni a mindenség egységére. És ez az egység, ez két irányú mozgást jelent. Egyik az, hogy a szellemnek a tendenciája az, hogy anyagba öltözzék. Ezt a Biblia világosan mondja, még a démoni szellemnek is az a tendencia, hogy lehetőleg anyagba, emberbe, disznóba, emberbe beleöltözzék. Jó. Neki könnyebb a démoni szellemnek, ha húsba, testbe, emberbe, állatba beleköltöztek. A szellem tendenciája az, hogy megtestesüljön. De fölismerték, az anyagnak viszont az a tendencia, hogy szellemivé legyen. Az evolúció, teljárt és sárdennek a gondolatai vezetnek itt minket afelé, hogy az anyag megy a megdicsőülés, a megszentelődés, a szellemiesülés felé. És így jön létre az egység. Az, ami van, ami az Isten, aki az Isten. Tehát, ha az Isten szellem, akkor az Isten anyagba akar öltözni. Ha az Isten anyag, akkor az anyag szellemivé akar menni, önmagát odaadja az anyag a szellemnek. És itt ezen a ponton hadd olvassak néhány sort, megint csak Szabó Lőrinc verseit közül egyből. Van egy furcsa verse, egy különös elgondolkoztató verse, ennek az a címe, hogy materializmus. Az anyagról beszél, de valami egész különös szemléletben. Érdemes lenne megtanulni ezt a szemléletet, állítom, hogy Teilhard de Chardinnek tisztál ez a szemléletet, ami Szabó Lőrincnek a szemlélet az anyagról, a materializmusról, csak röviden, hogy előre bocsássam a vezérlő gondolatot. Szabó Lőrinc azt állítja, hogy az anyag értünk a robottól. Vagy másként így mondja, hogy az anyag önfeláldozásban van a szellemért, a lélekért. Az anyag valami megrendítő módon odaáldozza magát. Van egy ilyen kis részlet, még nem az igazi, amit idézek, csak előzetesnek. Azt mondja, az aszfalt már nem aszfalt alattam, és lépni már sehova sem merek, hisz mindenütt rejtett életeket roncsolok szét ok nélkül valahol az anyagban, mely értem robotol. Szabó Lőrinc úgy tekinti az anyagot, mint ami önként szinte oda áldozza magát a szellemnek. Na, ezt a részt olvasom, ami a második felének a versnek. Barátaim, hogy tudjak hinni másban, mint az anyagban? Egyetlen valóság az anyag, s nincs több oly igazi jóság, mint az övé, ki minden pillanatban milliószor megalázza magát hűtlen fiáért, kinek neve lélek. Az anyag öngyilkossága az élet, s hol lássak szebbe, jobbat hol keressek, szégyenkező hálával kit szeressek, mint a türelmes, tiszta anyagot, akit a pap csak gyalázni szokott. Bántalmazni a tiszteletlen ember, sosem kérdezve, miért fut, miért liheg, miért dolgozik hús, föld, fa, érz, üveg, növények, teste, ezerféle vér, mely valahol s valahogy mégis él, rejtett gerincek, titkos veleje, testtelen mozgások szent ereje, miért dolgozik életünk szüntelen, alázatosan s türelmesen, miért dolgozik? Mondjátok meg, miért? Miért dolgozik a test a lélekért? Sokszor el kellene olvasni, hogy a lelkülete, a hangulata benne legyen, de csak ezt a kis idézetet még egyszer. Minden pillanatban milliószor megalázza magát az anyag hűtlen fiáért, kinek neve lélek. Hát itt van valami arról, hogy nem csak az igen lesz testé, hanem a test igévé. Nem csak a szellem lesz anyaggá, hanem az anyag oda áldozza magát azért, hogy szellemmé legyen. És ez az áldozó csütörtöknek az evangéliuma. Először a szellem Isten anyag Istenné lett, emberré lett, aztán az ember Isten ismét szellemivé lett. Szellemmé vált. És ez valami rejtett lehetőség, amiről eddig valami keveset gondolkoztunk, mert mondom, ezt a gondolatot ismertük jobban, hogy ige bennem testé akar lenni az Isten szeretete, a láthatatlan Isten megfoghatatlan szeretete, az én szolgálatom, simogatásom, szeretetem, áldozatom által testbe akar öltözni. De van ez a mozgás. De van ez a másik mozgás, hogy a testbe rekesztett szellem akar szabadulni a test nyügeitől. Nagyon függünk a testtől, mindnyájan, bevalljuk, hogy nem vagyunk. Férfi vagyok, nem nő, magyar vagyok, nem német. Most élek, nem máskor, ebben a csalizsikra. Ez mind-mind kötelék, kötelék, ami szellememet, életemet megkötözi. De amiként Isten tendencia, hogy belém költözzék, bennem van egy ilyen nosztalgia, hogy kiköltözzek ezekből a kötelékekből. És ne legyek férfi és nő, hanem ember legyek. És ne legyek magyar, hanem ember legyek. És ne legyek ember, hanem Krisztus legyek. Van ilyen vágy benne, hogy még az ember létemnek az emberi kötelékeit is abban az értelemben, ahogyan ez korlátot jelent, kötöttséget, ebből a Krisztus valóságnak a távasságára jussak. ezek azok a rejtett lehetőség, amikor eddig nem is gondolkoztunk talán, pedig ez van benne ebben a fölvéleményekben, a test nyügeiből kilépett. És nagyon csodálatos így az apostoli hitvallás, hogy volt a Názáreti Jézusnak a korlátok közé szorított működése. Fogantat és született, szenvedett, meghalt, föltávadott, fölment a mennybe, ezzel a korlátolt működésnek vége. És kezdődött a korlátlan működés, ül a mindenható Istennek a jobbján. Az egész világot betöltő Krisztus valóság lett. Íme ez áduló csütörtöknek a mélyebb üzenete, és vigyük magunkkal ezt, hogy itt igazából egy kettős ellenmozgás van a szellemi valóságban. És ezt a másikat is vegyük tudomásul, nem csak az egyiket, amire eddig gondoltuk, egy ilyen kettős mozgás, hogy Isten szelleme bennem anyaggá akar lenni. Igenis anyaggá, testé, örömmé, szerelemmé, simogatássá, ajándékká, étellé, itallá. Az Isten szelleme anyagba akar öltözni bennem általam. De a másik az, hogy az anyagi valómat meg akarja dicsőíteni Isten, hogy egyre függetlenebb legyek az anyagtól, önmagamtól, testemtől, korlátolt emberlétemtől. Ezt a kettős mozgást, mint csodálatos lehetőség vigyük magunkkal, testvéreink. Isten szelleme anyagba akar öltözni, aztán az anyagot ki akarja vetkőztetni az embernek nevezett anyagcsomót. Ki akarja vetkőztetni a korlátoltságából. De ha távlatilag gondolkozunk, az egész anyagi világot, a mostani rothadandóságából, rabságából, salak és penész mi voltából, ahogy Németh László nevezi, penész réteg vonja be ezt a földet. Ebből a penészből, amit életnek neveznek, ebből a salakból, amivé lezűlött a szellem, ebből az új eget és új földet akar teremteni Isten. Még egyszer, tehát egy csodálatos kettőség ez, az Isten szelleme anyagba belemerül, és az anyagban akarja magát megvalósítani. Aztán az anyagot megszenteli, és az anyagból kiemeli azt, ami több, mint anyagi, új eget és új földet teremt, és a názáreti Jézust a maga jobbja mellé ülteti, elvégezte korlátolt szolgálatát, és a mennyei dicsőségbe folytatja. Csak a legutolsó vonat, és a halálban is ez történt, hogy a test igévé lesz. Ha benned az ige testé lesz, akkor a halálodban a te tested igévé lesz. Igazán azzá leszel, akivé most csak ugyan töredezettel sikerült lenned. Igazán önmagad leszel. Ebben van fenyegetés, de van csodálatos lehetőség, reménység, ígéret. A test igévé lesz, mint ahogy a testem igéből lett. Áldjon meg Isten minket, hogy ezt a nehéz gondolatmenetet egészen valahogy megragadjuk, és ha csak egy kicsit is éltettünk belőle, az az öröm tölts el, ami életünket, hogy örökké valóságból jövet belemerültünk az anyagban, és aztán kitisztít Isten minket az anyagnak, nem az anyagi részéből, hanem a romlottságából, a penész voltából, a rothadandóságából, és mennyei új minőségű anyagot, új világot teremt Isten. Hagyjuk a fejünket.